Jutottad mindaddig, amíg a te házadban nem volt egy. Igaz, hogy egyszer hullát találtak a szomszédodban, de az nem ugyanaz. Csak azt remélem, folytatta, hogy Arthur nem gyűlöli meg a könyvtárszobát. Annyit üldögélünk ott. Mit csinálsz, Jane? Mert Marple kisasszony az órájára pillantott és felállt. Arra gondoltam, hogy hazamegyek, ha már semmiben sem tudok a segítségedre lenni. Ne menjél még, mondta a Bentley-nél. Tudom, hogy az új lenyomatokat vizsgáló emberek, a fényképészek és a legtöbb rendőrségi ember elment, de még mindig úgy érzem, hogy történhet valami, ugye nem akarsz semmit se elmulasztani. Telefon csengett, és a háziasszony kisietett, hogy felvegye a kagylót. Ragyog arccal tért vissza. Mondtam neked, hogy fog még valami történni. Melkett ezredes volt, magával hozza ide annak a szegény lánynak az unokatestvérét. Vajon miért? Mondta Marple kisasszony. Ó, hát gondolom azért, hogy lássa, hol történt a dolog, meg minden. Azt hiszem, nem csak ezért, mondta a Marple kisasszony. Hogy érted ezt, Jane? Úgy hiszem, talán azt akarja, hogy az a lány találkozzék Bentley ezredessel. Bentley élesen mondta. Hogy lássa, vajon felismerje? Azt hiszem, igen, azt hiszem, kénytelenek Arthurt gyanúsítani. Attól tartok, igen. Mintha Arthurnak ez bármi köze lehetett volna. Marple kisasszony hallgatott. Bentley vádlóan fordult felé. És ne beszélj nekem, holmi szörnyű vénemberről, aki kezdezett a saját szobalányával. Arthur nem olyan. Na nem, persze, hogy nem. Nem, igazán nem olyan. Legfeljebb egy kicsit beleszédül néha a csinos lányokba, akik teniszezni jönnek. Tudod, inkább olyan elbámulás és rácsodálkozás. Senkinek sem árt. És miért ne tenné? Végeredményben fejezte be Bentley kisé homályosan. Nekem itt a kertem. Marple kisasszony mosolygott. Nem kell aggódnod, Dali. Nem, nincsen szándékomban, de azért mégis aggódom egy kicsit. Arthur is. Felizgatta ez a dolog. Ez a sok vizsgálódó rendőr. Lement a tanyára, mindig megnyugtatóan hat rá, a disznókat meg mi egymást nézegeti a ideges. Na, itt vannak. A főkapitány kocsia megállt a bejáratnál, Melkett ezredes lépett be egy elegánsan öltözött fiatal nővel. Bentley asszony, ez Turner kisasszony, az áldozat unokatestvére. Jó reggelt. Lépett közelebb Bentley-nél, és kezet nyújtott. Mindez bizonyára szörnyű az én számára. Josephine Turner őszintén felelt. Hát igen. Valahogyan az egészen valószínűtlen, mint egy rossz álom. Bentley-nél bemutatta Marple kisasszonyt. Melkett, mint egy mellékesen megkérdezte. Férje ura, itthon van? Lement az egyik tanyára, nem sokára itthon lesz. Ó, Melkett eléggé tanácsalannak látszott. Akarja látni, hogy hol történt? Kérdezte a Bentley Josie-t, vagy inkább nem. Josie egy pillanat szünet után válaszolt. Azt hiszem, igen. Bentley bevezette a könyvtárba, Marple kisasszony és Melkett utánok mentek. Itt volt, mutatta Bentley drámai mozdulattal, a kandalló előtti szőnyegen. Oh. Borzongott Josie, de megdöbbentnek is látszott. Összehúzott szemöldökkel mondta. Nem tudom megérteni. Egyszerűen nem tudom. Mi aztán végképp nem értjük, mondta Bentley. Nem az a fajta hely, kezdte Josie lassan és elhallgatott. Marple kisasszony gyengéden rábólintott, mint aki egyetért a be nem fejezett mondattal. Ez teszi olyan nagyon érdekessé, mormolta. Na, lássuk, Marple kisasszony, mondta Melkett ezredes barátságosan. Nincs valami magyarázata? De igen, van magyarázatom, mondta Marple kisasszony, egészen elfogadható. De persze csak a saját elképzelésem. Tommy Bond, folytatta, és Marinné, az új tanítónőnk esete. A tanítónő odament a fali órához, hogy felhúzza, és egy béka ugrott ki belőle. Josephine Turner értetlenül bámult. Amikor mind kimentek a szobából, odasúgta Bentley-nek. Kicsit bolond az öreg hölgy. Szó sincs róla, mondta Bentley méltatlankodva. Josie elnézést kért, elnézést. Azt hittem, hogy talán békának képzeli magát, vagy valami ilyesmi. Bentley ezredes éppen most jött be az oldalbejáraton. Melkett odahívta és figyelte egy Josephine-telnet, mikor bemutatta őket egymásnak. De a lány arcán sem az érdeklődésnek, sem a felismerésnek nem találta jelét. Melkett felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. A fene egye meg Slackett és a gyanúsítgatásait. Bentley kérdéseire Josie megint kiteregette Rabbi Keane eltűnésének történetét. Forszalmasan aggasztó lehetett az ön számára, drágám, mondta Bentley. Inkább dühös voltam, mint rémült, mondta Josie. Persze akkor még nem tudtam. És mégis, vetette közbe Marple kisasszony, elment a rendőrségre. Nem volt ez bocsássa meg, kisé elsietett. Josie buzgón védekezett. De hiszen nem én mentem. Jefferson úgy jelentette be az eltűnést. Jefferson? Kérdezte Bentley. Igen, egy nyomorék ember. Csak nem Conway Jefferson. De hiszen őt jól ismerem, régi barátunk. Ide figyelj, Arthur. Conway Jefferson a Majesticben lakik, és ő értesítette a rendőrséget. Micsoda furcsa találkozása a véletlennek. Jefferson úr múlt nyáron is ott volt, mondta Josephine Turner. Képzeld, és mi nem tudtuk. Már nagyon régen nem láttam, Josiehoz fordult. Hogy van mostanában? Josie gondolkodott. Azt hiszem, csodálatos ember. Igazán valóban csodálatos. Úgy gondolom, mindent tekintetbe véve, mindig vidám, mindenki számára van egy tréfája. Vele van a családja is? Gaskell urat gondolja? És a fiatal Jeffersonnét? És Pitat? Igen. Volt valami zavaró Josephine Turner vonzóan nyílt modorában. Amikor Jefferson családról beszélt, a hangja nem egészen természetesen csengett. Bentley megkérdezte. Ugye mindketten nagyon rokonszenvesek, mármint a fiatalok. Josie meglehetősen bizonytalanul válaszolt. Ó, igen, persze azok, és én, mi, igen, ők igazán azok. És mit értett ezen, kérdezte Bentley, mikor az ablakból a rendőrfőkapitány távozó kocsia után pillantott. Igazán azok. Nem gondolod, Jane, hogy itt valami Marple kisasszony buzgón csapott le? De gondolom. Igen, is gondolom. Teljesen félreismerhetetlen volt. Modora azonnal megváltozott, amint a Jefferson család szóba került. Mindaddig teljesen természetesnek hatott. De mit gondolsz, mi ez, Jane? Hát, drágám, te ismered őket. Én csak annyit érzek, hogy, mint te is mondod, van velük kapcsolatban valami, ami aggasztja ezt a fiatal nőt. És még egyet. Észrevetted, hogy amikor megkérdezted, nem aggódott-e, hogy hová tűnt a lány, azt mondta, hogy dühös volt. És valóban dühösnek látszott, igazán dühösnek. Ez feltűnt nekem. Az az érzésem lehet, hogy tévedek, hogy ez a legerősebb hatás, amit a lány halála kiváltott belőle. Biztos vagyok abban, hogy nem szerette, semmiképpen sem búsul miatta, de nagyon határozottan érzem, hogy pusztán az, ha arra a Rabbi Keane-re gondol, már is dübe hozza. Kérdés, hogy miért? Majd kiderítjük, mondta Bentley. Átmegyünk Renemotba, és megszállunk a Majesticbe. Igen, Jane, te is. Az idegeimnek szüksége van egy kis kikapcsolódásra azután, ami itt történt. Néhány nap a Majesticben ez az, amire szükségünk van. És meg fogsz ismerkedni Conway Jeffersonnal. Aranyos ember, igazán tündéri, páratlanul szomorú a története. Volt egy fia és egy lánya, akiket rajongva szeretett, mindketten családot alapítottak, de sok időt töltöttek a szülői házban. A felesége is nagyon helyes asszony volt, és Conway szerette. Egyik évben hazafelé repültek Franciaországból, és a gép lezuhant. Mindnyájan meghaltak a pilóta Jeffersonné, Rosamund és Frank. Conway olyan súlyosan megsérült mindkét lábán, hogy amputálni kellett, és csodálatosan viselkedett. Olyan bátran, olyan okosan. Nagyon tevékeny ember volt, és most tétlenségre kárhoztatott nyomorék. De sohasem panaszkodik. Menje vele lakik. Özvegyasszony volt, amikor Frank Jefferson feleségül vette. És az első házasságából van egy fia, Peter Carmody. Mindketten Conway házában laknak, és Mark Gaskell, a Rosamund férje is ott tölti az ideje legnagyobb részét. Az egész ügy szörnyen tragikus. És most mondta Máprov kisasszony, itt egy újabb tragédia. Hát igen, persze, mondta Bentriné, de ennek semmi köze Jeffersonékhoz. Nincsen? Kérdezte Máprov kisasszony. Jefferson volt az, aki értesítette a rendőrséget. Úgy van, látod, Jane, ez valóban különös. Márkett ezredes előtt ülő szálloda igazgató nem is titkolta rossz kedvét és feszengését. Az ezredest erre a beszélgetésre elkísérte Harper főfelügyelő a Glenshire-i rendőrségtől, és mindenütt jelenlévő Slack felügyelő, aki morcos hangulatban volt azért, mert a főkapitány szándékosan elhúzza az ügyet. Harper igyekezett szőrmentén bánni a csak nem könnyező Prescott-túrral. Márkett ezredes az egyenes brutalitást választotta. Semmi értelme sincs azon keseregni, ami már megtörtént, mondta élesen. A lány meghalt, megfojtották. Örülhet, hogy nem a maga szállodájában folytották. Megérzett a nyomozást, más grófságba helyezik át, és a maga vállalata nagyjából kívül marad az ügyen. De bizonyos kérdéseket fel kell tenni, és minél előbb túl vagyunk rajta, annál jobb. Bízhat bennünk, hogy diszkréten és tapintatosan kezeljük az ügyet. Ezért azt javaslom magának, hogy hagyja abba a kertelést, és térjen a tárgyra. Mit tud ön a lányról? Semmit az égvilágon, semmit. Jazzy hozta ide. Jazzy már régen itt van. 2 éve. Nem, 3. Ön kedveli Jazzyt. Igen, Jazzy jó lány, kellemes lány. Érti a dolgát. Tud az emberekkel bánni, és ért az esetleges véleményeltérések elsimításához. Tudja, a bridge néha elevenbe vágó játék. Márkett ezredes megértéssel bolintott, a felesége lelkes, de igen gyenge játékos volt. Prescott folytatta. Jazzy kitűnően tud kínos jeleneteket lecsillapítani. Jól tud emberekkel bánni, valahogyan derűsen és erélyesen, érti, mire gondolok. Márkett megint bolintott, most már tudta, hogy mire emlékeztette őt Josephine Turner kisasszony. A smink és az elegáns ruha ellenére volt benne valami óvónőszerű. Szükségünk van rá, folytatta Prescott. Modora aggodalmassá vált. Mi a csodának kellett azokon a csúszós sziklákon hülyeskednie? Nagyon szép strandunk van, miért nem tudott ott fürdeni? Megcsúszott, elesett és eltörte a bokáját. Ez nem volt tisztességes eljárás. Én azért fizetem, hogy táncoljon és bridzseljen, és az emberek jól érezzék magukat és szórakozzanak, nem azért, hogy a sziklákról ugráljon a vízbe és eltörje a bokáját. A táncosnők vigyázzanak a lábukra és ne vállaljanak kockázatot. Nagyon bosszantott a dolog. Nem volt tisztességes eljárás a szállodával szemben. Márkett félbeszakította a szóáradatot. És azután azt javasolta, hogy ez a lány az unokahúga jöjjön ide. Prescott morogva helyeselt. Így volt. Egész jó ötletnek látszott. Meg kell mondanom, hogy én semmit nem fizettem külön. A lány megkapta az ellátását, de ami a fizetését illeti, ezt neki és Jazzynak kellett egymás között elintézniük. Így beszéltük meg. Én semmit sem tudtam a lányról. De jól bevált. Igen. Baj nem volt vele, legalábbis, ami a külsejét illeti. Persze nagyon fiatal volt, talán nem öltözött elég elegánsan egy ilyen színvonalú helyhez, de jó modora volt, csendes és jól nevelt. Jól táncolt. Az emberek szerették. Csinos volt? A kék püffett arc alapján nehéz lett volna erre a kérdésre válaszolni. Prescott úr gondolkodott. Olyan közepesen csinos, egy kicsit menyétszerű. Tudja, mire gondolok, kozmetika nélkül nem sokat mutatott volna, de így egészen vonzóan hatott. Sok fiatal ember kerülgette? Tudom, mire célgozgat, uram, Prescott izgatott lett. Én semmit sem láttam, soha, semmi különöset. Egy-két fiú udvarolt neki egy kicsit, de mindahogy, hát úgy mondjam, a napi munka közben. Semmi sem történt a folytogatás vonalán. Ezt állíthatom. Az idősebb emberekkel is jól boldogult. Kedvesen tudott fecsegni. Nagyon kislányos volt. Érti, mire gondolok. Szórakoztatta őket. Harper főfelügyelő mély, melankolikus hangon kérdezte például Jefferson urat. Az igazgató helyeselt. Igen, én is Jefferson úrra gondoltam. A lány sokat üldögélt vele és a családjával. Az öreg úr néha elvitte autózni. Jefferson úr nagyon szereti a fiatalokat és nagyon jó hozzájuk. Nem szeretnék semmi félreértést. Jefferson úr nyomorék. Nem tud mozogni. Csak ahová a tolószék elviszi. De mindig szívesen nézi, ha a fiatalok szórakoznak. Figyeli a teniszt és a fürdést. És estélyeket rendez az ifjúságnak. Szereti a fiatalokat, és nincsen benne semmi keserűség, bár könnyen lehetne. Nagyon közkedvelt úr, és merem mondani, hogy igen kiváló jellem. És Rabbi Keane, Tetszett neki? Kérdezte Melkett. Azt hiszem, a csevegése szórakoztatta. Osztozott a családja ebben a rokon szemben. Mindig nagyon barátságosak voltak a lányhoz. Harper megkérdezte. És ő volt az, aki a lány eltűnését bejelentette a rendőrségnek. Sikerült a szavait olyan szemrehányó hangsúllyal kiejtenie, hogy az igazgató azonnal védekezett. Képzelje magát az én helyembe, Harper úr. Egy pillanatig sem gondoltam, hogy valami baj van. Jefferson úr feldúltan és kiabálva jött be az irodámba. A lány nem aludt a saját szobájában, nem jelent meg az előző este a táncszámnál, biztosan elment autózni, és talán halálos baleset érte. Azonnal értesíteni kell a rendőrséget, nyomoztatni kell utána, teljesen ki volt kelve önmagából. Ott azonnal felhívta a rendőrséget. Anélkül, hogy előbb Turner kisasszonnyal beszélt volna. Josie-nak nem tetszett az egész. Ezt láttam. Nagyon dühös volt az egész dolog miatt. Úgy értem, hogy Rabira volt dühös. De mit mondhatott volna? Azt hiszem, mondta Melkett, a leghelyesebb, ha felkeressük Jefferson urat. Mit gondol Harper? Harper főfelügyelő helyeselt. Prescott felment velük Conway Jefferson lakosztályába. Az első emeleten volt, kilátással a tengerre. Melkett könnyedén megjegyezte. Úgy látszik, megengedhet magának egyet más gazdag ember? Azt hiszem, nagyon jó módú. Ha idejön, semmit sem von meg önmagától. A legjobb szobákat foglaltatja le, az étkezés általában étlap szerint, drága borok, mindenből a legjobb. Melkett bólintott. Prescott kopogott a külső ajtón, és egy női hang felelt. Szabad? Az igazgató belépett, a többiek követték. Prescott bocsánat kérő szavakkal fordult az asszonyhoz, aki amikor beléptek a tengerre nyíló ablaknál ült, és most feléjük fordult. Elnézést kérek, hogy zavarom, Jefferson asszony, de ezek az urak a rendőrségtől jöttek. Nagyon szeretnének Jefferson úrral beszélni. Melkett ezredes, Harper főfelügyelő, Slack felügyelő. Jefferson asszony, Jeffersoné fejbiccentéssel nyugtázta a bemutatást. Csúnya asszony, ez volt Melkett első benyomása. Azután, amikor az asszony elmosolyodott és megszólalt, megváltoztatta a véleményét. Különösen bájos és rokonszenves hangja volt, és gyönyörű, világos, mogyoróbarna szeme. Egyszerűen, de nem előnytelenül volt öltözve, az ezredes körülbelül 35 évesre becsülte. Az aposom alszik, mondta. Egyáltalán nem erős, és ez az ügy szörnyű megerázkodtatást jelentett a számára. Orvost kellett hívnunk, és idegcsillapítót kapott. Mielőtt felébred, bizonyosan látni akarja majd önöket. Időközben tudnék esetleg én is segíteni valamit, kérem foglaljanak helyet. Prescott, aki szeretett volna lelépni, Melkethez fordult. Hát azt hiszem, ez minden, amiben segítségükre lehetek, és boldogan fogadta az engedélyt, hogy távozhat. Amikor becsukta az ajtót maga mögött, a légkör barátságosabbá, társaságibbá vált. Adelaide Jefferson békés hangulatot tudott teremteni maga körül. Olyan asszony volt, aki talán sohasem mondott semmi különösebben figyelemre méltót, de sikerült másokat beszédre ösztönöznie, és az emberek jól érezték magukat a társaságában. Helyes hangnemet ütött meg most is, amikor azt mondta. Ez az ügy minnyájunkat nagyon megdöbbentett. Sokat voltunk együtt ebben a szegény lánnyal. Az egész olyan hihetetlen. Az aposom borzalmasan felizgatta magát, nagyon szerette Rabit. Tudomásom szerint Jefferson úr volt az, aki bejelentette eltűnését a rendőrségen, mondta Melkett ezredes. Látni akarta, hogyan reagál az asszony, volt egy villanásnyi, éppen csak egy villanásnyi bosszúság vagy aggodalom az arcán. Ezt nem tudta pontosan megállapítani, de valami átsuhant rajta, és úgy tetszett neki, hogy az asszonynak kifejezetten össze kell szednie magát, mint a kínos feladatra készülne, mielőtt tovább beszél. Igen, így van. Mivel nyomorék igen könnyen aggódik és hamar felizgatja magát, próbáltuk meggyőzni, hogy nincsen semmi baj, hogy adódik majd egy természetes magyarázat, és hogy a lány sem örülne annak, hogy értesítjük a rendőrséget, ragaszkodott hozzá. Nos, tette hozzá kis bocsánat kérő mozdulattal, neki volt igaza. Mi tévedtünk. Pontosan mennyire ismerte ön Rabikint? Kérdezte Melkett. Az asszony gondolkodott. Nehéz megmondani, az aposom nagyon szereti a fiatalokat, és örül, ha körülötte vannak. A rabbi új típust jelentett a számára. A fecsegése érdekelte és szórakoztatta. Sokat üldögélt velünk a szállodában, és az aposom néha elvitte autózni. A hangja közömbös volt. Tudna többet mondani, ha akarna, gondolta Melkett, hangosan pedig tovább kérdezett. Elmondaná nekem mindazt, amit a múlt este eseményeiről tud? Szívesen, de attól tartok, nagyon kevés lesz az, aminek hasznát tudja venni. Vacsora után Rabbi velünk üldögélt a hallban. Még akkor is ott maradt, amikor a tánc már megkezdődött. Megbeszéltük, hogy később bridgezünk, de vártuk Markot, illetve Mark Gaskalt, a sógoromat. Tudja, ő volt Jefferson úr lányának a férje. Mark előbb meg akart írni néhány fontos levelet. Jazzit is vártuk, ő lett volna a negyedik a partiban. Gyakran játszottak együtt? Elég gyakran. Jazzy elsőrendűen játszik, és nagyon kellemes partner. Az aposom szereti a Bridget, és amikor csak lehet, igyekszik Jazzit megszerezni negyediknek valami ismeretlen helyet. Természetesen, mivel neki kell összehozni a játékhoz a partnereket, nem tud mindig velünk játszani. De amikor csak lehet, megteszi, és mivel a szeme mosolygóssá vált. Az aposom sok pénzt költ a szállodában, az igazgatóság szívesen látja, hogy Jazzy a kedvünkben jár. Szereti ön Jazzyt? Kérdezte emelkedt. Igen. Mindig derűs és vidám. Komolyan dolgozik, és úgy látszik, élvezi a munkáját. Ravasz anélkül, hogy művelt lenne, és sohasem színlel. Természetes és őszinte. Kérem, folytassa, asszonyom. Mint mondottam, Jazzynak el kellett rendezni a kártyapartikat, már pedig levelet írt, úgyhogy Rabbi a szokottnál kissé tovább ült és beszélgetett velünk. Azután odajött Jazzy, és Rabbi elment, hogy előadja az első táncszámát. Raymonddal, aki hivatásos táncos és tenisztréner. Később éppen, amikor Mark csatlakozott hozzánk, visszajött. Azután elment táncolni egy fiatalemberrel, és mi négyen elkezdtünk bridge-elni. Jefferson elhallgatott, és kis jelentőségteljes, tanástalan mozdulatot tett. Ez minden, amit tudok. Egyszer egy pillanatra láttam, amikor táncolt, de a bridge izgalmas játék, és alig pillantottam át az üveg válaszfalon a válterembe. Éjfélkor Raymond idegesen odajött Jazzyhoz, és megkérdezte, hogy hol van Rabbi. Jazzy természetesen megpróbált elhallgattatni, de Harper főfelügyelő közbeszólt. Miért természetesen, asszonyom? Kérdezte csendes hangján. Hát, az asszony habozott, Market úgy érezte, hogy kissé zavarba jött. Jazzy nem akarta, hogy a lány távol léte túl nagy feltűnést keltsen. Bizonyos szempontból felelősnek érezte magát érte. Azt mondta, hogy Rabbi valószínűleg felment a szobába, mert korábban panaszkodott, hogy fáj a feje. Nem hiszem, hogy ez igaz volt, hogy Jazzy csak kifogásként mondta. Raymond elment, és feltelefonált Rabbi szobába, de nyilvánvalóan nem kapott választ, és dühösen jött vissza. Tudja, nagyon temperamentumos. Jazzy vele ment, megpróbálta lecsillapítani, és a végén a Rabbi helyett ő táncolt. Bátor dolog volt tőle, mert utána látni lehetett, hogy fáj a bokája. Amikor a tánc véget ért, visszajöttek hozzánk, és megpróbálta megnyugtatni Jefferson urat, aki addigra már nagyon ideges lett. Végül sikerült rábeszélnünk, hogy feküdjék le, azt mondtuk, a Rabbi biztosan elment valakivel autózni, és talán defektet kapott a kocsi. Idegesen ment lefeküdni, és ma reggel azonnal cselekvéshez látott. Az asszony szünetet tartott. A többit már tudják. Köszönöm, asszonyom, most még azt szeretném megkérdezni öntől. Van-e valami elképzelése arról, hogy ki követhette el a gyilkosságot? Jefferson azonnal válaszolt. Fogalmam sincsen. Attól tartok, hogy egyáltalán nem tudok önöknek segíteni. Az ezredes tovább próbálkozott. A lány soha nem említett semmit. Valami féltékenységi ügyet. Valamilyen férfit, akitől fél. Vagy akivel kapcsolatot tart fenn. Adelaide Jefferson minden kérdésre tagadóan rázta a fejét, úgy látszott, többet nem tud nekik mondani. A felügyelő azt ajánlotta, menjenek és beszéljenek a fiatal George Bartlett-tel, és jöjjenek vissza Jeffersonhoz később. Market ezredes beleegyezett, és a három férfi elment. A fiatal asszony megígérte, hogy üzen, mielőtt Jefferson felébred. Rokonszenves asszony, mondta az ezredes, amikor becsukták maguk mögött az ajtót. Valóban igen, rokonszenves hölgy, mondta Harper felügyelő. George Bartlett nyakig láb sovány fiatalember volt, kiugró Ádám csutkával. Végtelen nehezére esett értelmesen elmondani azt, amit akart. Olyan izgalmi állapotban volt, hogy nehezen lehetett tiggadt vallomást kiszedni belőle. Hát nem szörnyű! Ugye ez olyan dolog, amiről az ember a vasárnapi lapokban olvas, de nem hiszi el, hogy valójában megtörténik. Sajnos itt nincsen semmi kétség, Bartlett úr. mondta a főfelügyelő. Nem persze, hogy nincsen, de az egész olyan zavarosnak látszik. És mérföldekre innen, és minden. Valami vidéki házban, ugye? Elhagyott vidék, és mi egymás. Okozott egy kis izgalmat a környéken, ugye? Márkett ezredes átvette a szót. Bartlett úr, mennyire ismerte ön a halott lányt? George Bartlett megriadt. Egyáltalán nem valami jól, uram. Sőt, mondhatnám, alig táncoltam vele egyszer vagy kétszer napközben, néha teniszeztünk egy kicsit. Úgy tudom, ön volt az utolsó ember, aki tegnap este élve látta. Azt hiszem én. Nem hangzik borzalmasan? Úgy értem, hogy teljesen jól volt, amikor én láttam, teljesen. Hány órakor volt ez, Bartlett úr? Hát ugye én sohasem tudom pontosan az időt. Nem volt túl későn, táncolt vele? Ami azt illeti, igen, táncoltam vele, de a kora esti órákban, megmondom pontosan azután, hogy azt a bemutatót táncolta vala profi fiúval. Talán 10, 11 lehetett. Nem tudom, ne törődjék az idővel, ezt meg tudjuk állapítani, kérem. Mondja el pontosan, mi történt. Nos, mint mondtam, táncoltunk. Nem mintha én valami kiváló táncos lennék, igazán nem fontos, hogy ön jól táncol-e vagy sem, Bartlett úr. George Bartlett rémült pillantást vetett az ezredesre, és dagogni kezdett. Nem, hát igazán nem gondolom, hogy lényeges lenne. Hát, mint mondom, körbe-körbe táncoltuk, és én beszéltem, de Rabbi nem sokat mondott, és egy kicsit ásítozott. Mint mondtam, nem táncolok valami jól, itt hát a lányok hajlamosak rá, hogy ejtsenek. Tudom, hogy mikor jobb lelépnem, így hát azt mondtam, kösz, és ez volt minden. Mit csinált a lány, amikor utoljára látta? Felment az emeletre. Nem említette, hogy találkozni fog valakivel, vagy hogy autózni készül, vagy hogy randia van. Az ezredesnek egy kis megerőltetésébe került ezt a köznapi szót használni. Bartlett a fejét rázta. Nekem nem. Meglehetősen bánatosnak látszott. Engem csak ejtett. Milyen volt a viselkedése? Idegesnek látszott? Szórakozottnak? Mint akinek valami nyomja a szívét? George Bartlett gondolkodott. Azután megrázta a fejét. Kissé unott volt. Ásítozott. Amint mondtam, ez volt minden. És ön mit csinált, Bartlett úr? Kérdezte a Márkett ezredes. Hogy? Hogyan töltötte az estét, miután Rabbi Keane ott hagyta magát? George Bartlett rábámult. Lássuk csak, mit is csináltam. Magától várjuk, hogy megmondja nekünk. Persze, természetes. Piszok nehéz dolog visszaemlékezni, ugye, lássuk csak. Nem lepne meg, ha oda mentem volna a bárhoz, és ittam volna valamit. Tehát bement a bárba, és rendelt egy italt. Éppen ez az. Rendeltem egy italt, de nem hiszem, hogy azonnal. Valami olyasmire emlékszem, hogy kimentem egy kis levegőt szippantani. Nagyon füllet volt szeptemberhez képest. Nagyon kellemes kín. Igen, megvan. Egy kicsit mászkáltam kín, azután bejöttem, és ittam valamit, és azután visszaballagtam a bálterembe. Nem volt nagy felhajtás. Észrevettem, hogy... Hogy is hívják? Josie megint táncol, avval a tenisztrénerrel. Pedig beteglistán volt. Kificamodott a bokája, vagy ilyes valami. Ebből megállapítható, hogy maga éjfélkor jött vissza. Azt akarja ezzel mondani, hogy több mint egy órát sétált kinn a szabadban? Hát, tudja, ittem is valamit, és gondolkodtam a dolgokról. Ezt az állítást töpítetlenséggel fogadták, mint az előbbit. Márkett ezredes élesen kérdezte. Miről gondolkodott? Nem tudom, dolgokról, mondta Bartlett bizonytalanul. Van önnek kocsia, Bartlett úr? Igen, persze, van. Hol volt a kocsi? A szálloda garázsában? Nem, az udvaron állt. Tudják, arra gondoltam, hogy kocsizhatnék egyet. Talán kocsizott is. Nem, esküszöm, nem. Nem vitte el például kín kisasszonyt autózni? Hát mondom, hogy nem. Mire akarnak kiukadni? Nem vittem, esküszöm, hogy nem, hát igazán nem. Köszönöm, Bartlett úr. Azt hiszem, pillanatnyilag nincsen több kérdezni valom, pillanatnyilag. Ismételte Márkett ezredes, erősen megnyomva a szót. Ott hagyták Bartlettet, akinek ostoba arcát nevetséges rémület torzított el, ahogy utánuk nézett. Nagy szamár ez a fiatalember, mondta Márkett ezredes. Vagy nem az? Harper főfelügyelő a fejét rázta. Még jó sok tennivalónk van, mondta. Sem az éjszakai portás, sem a bármixer nem mondott érdemlegeset. Az éjszakai portás emlékezett arra, hogy közvetlen éjfél után felcsöngetett kint kisasszony szobájába, és nem kapott választ. Nem látta, hogy Butler úr kiment volna a szállodából, vagy visszajött volna. Sok úr és hölgy sétált ki meg be, mert kellemes éjszaka volt. És a folyosóról nyílnak oldalkijáratok is a főbejáraton kívül. Majdnem biztos volt abban, hogy King kisasszony nem ment ki a főbejáraton, de ha a szobájából jött le az emeletről, ott egy lépcsőház a szobája közelében és a folyosó végén a kijárat, amely az oldalteraszra nyílik. Azon elég könnyen kimehetett úgy, hogy senki se lássa. Nem zárták be, csak záróra után 2 órakor. Az italmérő a bárpultnál emlékezett arra, hogy előző este Bartlett bent volt a bárba, de nem tudta megmondani, hogy mikor. Úgy emlékezett, hogy valamikor az este közepettáján. Bartlett a fal mellett ült, és elég melankolikusnak látszott. Nem emlékszik, hogy meddig ült ott. Sok vendég jött, ment a bárban, olyanok is, akik nem laktak a szállodában. Észrevette Bartlett urat, neki semmiképpen sem tudja megmondani, hogy hány óra volt akkor. Mikor kijöttek a bárból, egy 9 év körüli kisfiú rohamozta meg őket. Izgatottan kérdezte. Ugye maguk detektívek? Engem Peter Carmody-nak hívnak. Az én nagyapám Jefferson úr volt az, aki felhívta a rendőrséget Rabbi miatt. Maguk a Scotland Yardról jönnek? Ugye nem haragszanak, hogy megszólítottam magukat? Melket ezeredes olyan arcot vágott, mint aki nagyon rövid választ készül odavetni, de Harper főfelügyelő közbelépett. Kedvesen apásan beszélt. Jó van, kisfiam. Gondolom, hogy ez nagyon érdekel téged, ugye? Mi az, hogy szereti a krimiket? Én nagyon. Mindet elolvasom, és szeretem az autogramot Dorothy Sayers-től, és Agatha Christie-től, és Dixon Carr-tól, és Bailey-től. Benne lesz a gyilkosság a lapokban?
Bőven benne lesz a lapokban, mondta a Harper felügyelő komoran.
Tudnék, én jövő héten visszamegyek az iskolába, és mindenkinek el fogom mesélni, hogy én ismertem Rabbit. Igazán jól ismertem.
Na és mi volt a véleményed róla? Peter gondolkodott.
Hát, én nem nagyon szerettem. Azt hiszem, nagyon buta lány volt. Anyu és Mark bácsi is se szerették valami nagyon, csak nagyapa. Egyébként nagyapa akar magukkal beszélni. Edwards már keresi magukat,
Harper főfelügyelő bátorítóan marmolta. Szóval anyukád és Mark bácsi nem szerették különösebben Rabbi Kint. Miért nem?
Azt nem tudom. Mindig mindenbe belekotyogott. És nem szerették, hogy nagyapa olyan nagy ügyet csinál belőle. Azt hiszem, tette hozzá Peter vidáman, örülnek, hogy meghalt.
Harper főfelügyelő elgondolkozva nézett a kisfiúra. Hallottad, hogy ezt mondták?
Hát nem pontosan. Mark bácsi azt mondta,
végeredményben valahogy el van intézve, és anyu azt mondta.
Igen, de ilyen szörnyű módon, és Mark bácsi azt mondta, hogy semmi értelme nincsen az álszenteskedésnek.
Férfiak pillantása összevillant. Ebben a pillanatban simára borotvált cserétkék inas ruhába öltözött férfi lépett oda hozzájuk. Elnézést a zavarásért, uraim. Jefferson úr szoba inasa vagyok. Most már ébren van és elküldött, hogy keressem meg önöket, mert nagyon szeretne önökkel beszélni. Újra felmentek Conway Jefferson lakosztályába. A szalomban Adelaide Jefferson egy magas, nyugtalan férfival beszélgetett, aki idegesen járkált a szobában. Hirtelen mozdulattal fordult meg, hogy szemügyre vegye a jövevényeket.
Ó, igen, örülök, hogy eljöttek. Az aposom kérette önöket. Most már ében van. Ugye vigyáznak, hogy lehetőleg ne izgassák fel. Az egészsége nem valami jó. Igazán csoda, hogy ez a sok nem végzett vele.
Fogalmam sem volt róla, hogy olyan rossz az egészségi állapota, mondta Harper.
Ő maga sem tudja, mondta Mark Gaskell. A szíve, az orvos figyelmeztette Adelaide-ot, hogy nem szabad felizgatni, vagy megrémíteni. Többé-kevésbé arra célzott, hogy a vég bármikor bekövetkezhet. Igaz, Eddie?
Jeffersonné bólintott. Hihetetlen, hogy mennyire felizgatta magát, mondta. Egy gyilkosság nem éppen megnyugtató esemény, jegyezte meg Market szárazon. Olyan óvatosak leszünk, amennyire csak lehetséges. Miközben beszélt, felmérte Mark Gaskellt. Nem volt rokonszenves ez az ember. Merész, lelkiismeretlen karvajszerű arc. Egyik azoknak a férfiaknak, akik általában megszerzik maguknak, amit akarnak, és akiket a nők gyakran csodálnak. De nem az a fajta fickó, akiben megbíznék, szögezte le magában az ezredes. Lelkiismeretlen ez volt a megfelelő szó a jellemzésére, az a fajta fickó, akit semmitől sem riadna vissza. Conway Jefferson az ablakhoz gurított tolószékben ült a nagy tengeren nyíló hálószobában. Elég volt belépni a szobába ahhoz, hogy az ember érezze ennek a férfinak az erejét és a vonzását, mint a sérülés, amely nyomorékká tette, megcsonkított testének teljes életerejét egy szűkebb, nagyobb hatású gyújtópontba sűrítette volna. Szép feje volt, vöröses haja enyhén őszült, az arc árkolt és erőteljes, erősen lesülve, és a szeme meglepően kék. Gyengeségnek vagy betegségnek nyoma sem látszott rajta. Mély árkok az arcán, a szenvedés nyomai voltak, nem a gyengeségé. Olyan ember volt, aki nem lázadozik a sors ellen, hanem elfogadja és győzedelmeskedik rajta. Örülök, hogy eljöttek, fogadta, és gyors pillantással felmérte őket. Ön a Redford sűrű főkapitány? Mondtam Elketnek. Helyes, és ön Harper felügyelő. Foglaljanak helyet, ott a cigaretta az asztalon önök mellett. Megköszönték és leültek. Melkett szólalt meg. Úgy értesültem, Jefferson úr, hogy ön kedvelte az elhunyt lányt. Gyors, torzmosoly villant át az árkolt arcon. Igen, ezt mindenki elmondta önöknek. Helyes, nem titok. Mennyit mondott el a családom? Gyors pillantást vetett mindkettőjükre, amikor ezt a kérdést feltette. Melkett válaszolt. Jefferson asszony igen keveset mondott nekünk, azon kívül, hogy rabbi fecsegése szórakoztatta önt, és hogy ön védőszárnyai alá vette a lányt. Gaskell úrral alig néhány szót váltottunk. Conway Jefferson mosolygott. Eddie diszkrét teremtése, kedves. Már bizonyára